Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 8 óra 10 perc van, folytatódik a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. A két műsorvezető személye nem változott, Ács Gábor van itt veletek és nektek.
De mindenek előtt mindenkinek, Mihálovics András.
2025. március 21-e van, vagy ezt már másodszor mondom, nem tudom. 0630-as 698-0980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, itt lehet kontaktálni a műsor készítőivel, úgyhogy várjuk továbbra is üzeneteket, és már meg is hirdetnénk azt, hogy 9 óra magasságában, vagy 9 óra után pár perccel jön az ige hirdetés, azaz Ács kollega fapados rovata, úgyhogy most van itt az ideje, hogy megírjátok a kérdéseiteket, mert hát, akkor
az,
van esély arra, hogy bekerültök vele a műsorba, vagy nem, mert nem tudjuk, hogy milyen fordulatszámon fog ma pörögni a mester.
Azért beszélek magam ellen, mert a következő témánk is nagyon-nagyon érdekes lesz, csak nehogy összekeveredjen a sok üzenet és elveszenek, ne lássuk meg azt, amit a következőhöz. Na, de nem beszéljünk rombuszokban, akkor menjünk tovább.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli.
Egy könyvre szeretnénk felhívni a figyelmet, Sodródásból feljebb lépés, tudás alapú versenyképesség, ez a cím ennek a könyvnek, és az egyik szerzője Boda György közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem docens, akit itt üdvözölhetünk a stúdióban. Jó reggelt kívánunk! Egy kicsit közelebb legyen, kedves, a mikrofonhoz.
Egy tökéletes.
Először is, ugye nagyon rég, és azért örülünk, hogy elfogadta a meghívásunkat, mert mi is nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a magyar gazdaság egy kicsit ilyen összeszerelő üzemmé vált, és hogy ebben van egy bizonyos fajta csapdahelyzet. Mielőtt erre rátérnénk, azért, és mégis olyan kicsit derülátóbbra hangoljuk ezt a beszélgetést, azért ahhoz, hogy ide eljussunk, ahhoz azért egy nagyon komoly építkezésre volt szükség. Gondoljunk csak akkor, hogy a rendszerváltás milyen gazdasági sokkot okozott.
Igen, tehát itt nagyon helytelen lenne az a megközelítés, hogy mi egy hosszú zuhanás utáni gödörfenekén vagyunk, csak hasonlítsuk össze a helyzetünket a szomszédos országok közül néhányal, tehát Ukrajnával, Oroszországgal. Tehát mi itt kaptunk olyan lehetőségeket, amelyek bennünket előnyösen preferáltak számos szempontból. Most a kérdés az, hogy ezt mi ki tudtuk-e használni, vagy sem. Uh-huh. És hogyha megengedik, akkor mondok mindjárt egy hasonlatot, és akkor az helyre fogja tenni, és az azok számára is teljesen egyértelmű lesz, akik nem közgazdászok, hogy képzeljék el azt a családot, aki mondjuk egy olyan időszakban, amikor van lehetőség a társadalmi mobilitásra, mert ez azért egy fontos. Voltak ilyen időszakok Magyarországon. Azon dilemma elé kerül, hogy kőművesnek adja a fiát, vagy egyetemre küldje. Ugye ez egy nagy dilemma, mert ha elküldöm a kőművesnek, jó fog keresni, viszonylag hamar pénzt fog. Pénzhez jut, haza tud adni, és a családnak nem olyan nagy a terhe, mert 2-3 év alatt el lehet érni ezt az állapotot. A helyenben ő kijelenti, hogy történész akar lenni, és most ez egy élő példa, ha megnézik Romsics Ignácnak az életrajzi könyvét, ugye, akkor ebben ez le van írva, az édesanyja azt szerette volna, hogy a fia legyen kőműves. Ugye akkor ment a Kádár kocka, bum, ismerik ezt az időszakot. Uh-huh. Hallatlan nagy lehetőségek voltak. De ő történész akart lenni, és ez azt jelenti, hogy 9 évig még nincs jövedelem.
És a családnak kellett finanszírozni.
És ugye valójában leírja azt a mondatot, hogy a nagypapa beszállt, és azt mondta, hogy ha ez a gyerek tanulni akar, akkor majd mi dolgozunk helyette is, érte is. Tehát ez egy dilemma.
Igen. Ez hogy vonatkoztatható egy országra, vagy egy gazdaságra ez a hasonlat?
Hát a hasonlat az, ugye említettem, hogy van-e társadalmi mobilitásra lehetőség, vagy nincs. Ebbe az illeszkedik, mondjuk, hogy mi bekerültünk a német-kelet-európai integrációba. Nem mindenki került be. Tehát a német gazdaság expanziójához szükséges volt, hogy itt néhány országot, hogy úgy mondjam, jobban beintegráljon, de ezáltal fel is, a felemelés útját is megnyissa neki. De itt olyan országról is beszélünk, mint Svájc, meg Ausztria. Tehát nem szabad csak a V4-ekre lehatárolni ezt a dolgot. Na most mi ebbe beléphettünk volna úgy, hogy elkutyálkodjuk a dolgot, magyarul ahelyett, hogy elment volna kőművesnek az illető, elitta volna az eszét, vagy mit tudom én. Tehát nem vette volna ezt a lehetőséget. Nem. Magyarország vette ezt a lehetőséget.
Itt most arra gondol, hogy a német tőke micsoda komoly, elsősorban autóipari beruházásokat hajtott végre Magyarországon?
Igen. Mert a hasonlat az, hogy ha én a gyerekemet egy bűnszövetkezetben foglalkoztatom, mert ugye ott is lehet pénzt keresni, de akkor nem biztos, hogy ő följebb jön. Tehát lehet, hogy éppen elkallódik. Én viszont beiratom egy tisztességes köműves iskolába, és egy tisztességes mester mellé teszem, és mindent lehetővé teszek, hogy ő előre lépjen. Na, itt, tehát körülbelül ez jelenti a hasonlat. Tehát az, hogy a legalacsonyabb szintje a külkereskedelemnek az, amikor, hogyha van valami jószágom, akkor eladom. Az egy magasabb szint, hogyha én már belépek egy úgynevezett ellátási láncba. Na most ezt biztosították a németek, na ahhoz viszont a munkaerőnek meg kell tanulni időben megjelenni, dokumentációk szerint dolgozni. Én dolgoztam multiknál körülbelül 4 évet, tehát én tudom, hogy milyen időmérlek szerint dolgozni, time reportot csinálni, és így tovább.
Igen. És hogy a másikra is hozzunk egy példát, ott meg az orosz gazdaságra szokták azt mondani, hogy ugye ők eladják a természeti erőforrásaikat, ebből van a bevétel. Ez a fajta modell, amit mi csinálunk, ez egyel magasabb szint, ugye?
Szerintem igen, mert ez olyan körülmények között is működik, amikor nincsen ilyen természeti erőforrás, mert nem erre a nyersanyagra, vagy ilyesmikre épít, hanem a szellemi kapacitásokra.
Magyarországon is van ilyen ágazat egyébként, ami azt mondják, hogy több potenciál van benne, mint amit most tud, ez pedig ugye az agrárium, tehát az a mezőgazdasági termelés és az élelmiszeripar. Gyakran mondják, hogy mi kivisszük a nyersanyagot Nyugat-Európába, vagy most már Lengyelországba feldolgozzák, és a készterméket hozzák ide. De visszatérve ehhez a német orientációhoz, ez hosszú évtizedekre determinálta a magyar gazdaságnak a pályáját, nem? Hiszen nem a Audinak a K+F projektjeit hozták ide, hanem az, hogy motor gyártsunk, hogy autót gyártsunk köré, és ezt exportáljuk.
Az én gyerekkoromban a köműves példa az én életemben az a Danovia szerszámgépgyár. Én az Angol utcában laktam, és ott volt a Danovia szerszámgépgyár. Ilyen 125-ös motorokat gyártottak. Tehát ha én akkor elmentem volna szakmunkásnak, akkor azt mondja, a Danoviába mentem volna. Na, de az a Danovia már nincs. Ott szerintem valamilyen stúdió van, vagy nem tudom, micsoda. Tehát magyar azt mutatja, hogy egy ilyen lehetőség ugyan determinál, de nem csak pozitív értelemben, hanem negatív értelemben is, mert ha megszűnik, akkor csókolom, ott állok lehetőség nélkül.
Hát igen, ezek a félelmek időnként meg is jelennek a magyar sajtóban, ugye ez az, hogy olyan vállalkozások vannak itt, és ugye volt erre példa, hogy hosszú évekig így gyártottak, aztán összecsomagoltak, és elmentek, és bezárták az üzemet. Tudnánk nem egy, nem két példát mondani, hogy emiatt sérülékeny a magyar gazdaság. A másik pedig, hogy ez a, hát nem tudom, hogy ez a jó kifejezés erre, ez az összeszerelő üzem, ez most jó nekünk, vagy nem? Erről nagyon sokat vitatkoznak a hozzáértők. Mi az ön vélemény erről?
Megint a hasonlathoz térek vissza, és aztán szerintem ez egy jó vonal, hogy a hasonlat, és aktualizáljuk. Tehát, hogy egy biztos, ha gyorsan szerzek jövedelmet, viszonylag kis befektetéssel, akkor nem én leszek a leggazdagabb abban az ellátási láncban, ahol mások is szerezhetnek jövedelmet. Tehát a probléma az ugye, hogy az autóipar az fejlesztés igényes, és értékesítés igényes. Ezt úgy szokták mondani, hogy az ellátási lánc elején vannak a fejlesztő cégek.
Bizony, hogy milyen motor, milyen karosszere, igen.
És a végén pedig el kell tudni adni. Tehát az se automatikus, hogy ismerik a Mercedes-t, azt is fel kell építeni, stb.
Kiváló, mert mi pont a közepén vagyunk.
Na, igen, de ez a lényeg, hogy ők a gyártást a középen adják ki, mert így a két szélső. Ez logikus, hogyha valaki óriási befektetéseket csinál, azokra
a két profi centrumot nem adja ki a kezén.
Magasabb profitot megvalósítani. Na, ezt egy úgynevezett mosolygörbeként ábrázolja a szakma. Képzeljenek el egy olyan görbét, ami fölülről indul, lefelé megy, majd megint felemelkedik. Ez azt jelenti, hogy ahol magas a görbe, az vagy a tervezés, vagy az értékesítés, és ott a legalacsonyabb a jövedelmezőség, az a gyártás.
Na, mi meg odaültünk rá.
De volt választásunk ebben?
Éppen ez a hasonlat, éppen azért mondtam, mert azt mondja, hogy az egy derék dolog, ha egy apa azt mondja, hogy a fiából legyen valaki. Az egy derék dolog. És nem szabad úgy nézni, hogy ez eleve eredendő bűn. A kérdés az, hogy a család mennyire képes arra, hogy ha mondjuk van 5 gyereke, abból egy legalább menjen egyetemre, és a másik 4 legyen a háttér. Ilyen értelemben ugye a Rozsics Ignác testvére elment traktorosnak a TSZ-be. Tehát ez a család a helyzet magaslatán állt, mert kitermelt egy traktorost, aki már nem paraszt volt, mert hogy a korábbiakhoz képest felemelkedett valamelyest, és nem a Rozsics Ignác pedig az egy legkiesebb történésze az országnak. Na most a könyvnek a címe az ugye, hogy sodródás vagy felemelkedés. Tehát ez a felemelkedés, ez a nyugati szakirodalomban egy lekötött szó, úgy mondják, hogy upgrading. Most ennek a fordítását mi keressük, és ezért mondtuk, hogy felemelkedés, mert ugye magyar szót akartunk használni. Ugye a sodródás az, ebben a felfogásban, bocsánat, csak hogy ezt tisztázzam, amikor a fő sodor az, hogy most mindenki paraszból legyen valamilyen szakmája, ugye? Az nem feltétlen rossz, hogy ebbe beszállt a család. Ugye? Ezzel valamennyire előre haladt. A fejlebb lépés, a feljebb lépés, az pedig az, amikor egy jelentősebb investícióval a többi sodródóhoz képest egy óriásit lép előre.
Tehát átvetítve ezt a magyar gazdaságra, be kéne szállnunk az értéklánc más részeibe.
Igen, előre kéne.
Magasabb hozzáadott értéket és profitabilitás biztosító rész.
Az a kérdés, hogy ez mennyire egy országnak a feladata, és mennyire mondjuk a regionális vagy a globális nagyhatalmaknak a leosztása. Mert nagyon, nyilván minden kormány azt akarja, hogy az ő népe éljen a legjobban, hogy minden kormány azt szeretné, ha a nagy multicégek hozzávinnék a legnagyobb értékteremtőt, tehát egy ilyen verseny van. Mégis valami alapján kitűnnek ilyen-olyan országok ebben. Ezt az összefüggést nem értem. Tehát, hogy ez a mi döntésünk, hogy jó, akkor eddig összeszerelő üzem voltunk, és most akkor elmegyünk egy K plusz F nagyhatalom irányába, vagy ebben nem csak nekünk van beleszólásunk?
Is. Uh-huh. Én azt mondanám, hogy alapvetően tőlünk függ minden. Tehát felemelkedni senki se fog tudni úgy, hogy majd valaki felemelkedik.
Hát kívülről miért fektetnének abba, hogy nekünk jobb legyen, miért adnák ide a profitábilisabb részt, hogyha azt megtartják. Nyilván azt érdemes kiszervezni, arra érdemes használni egy másik országot, ami nekünk a legjobb, mindenki a saját érdekében.
Egy dolgot feltételezek, és ezt későbbiekben kutatni szeretnénk. Ha van egy értelmes Európai Uniós vezető, aki azt akarja, hogy Európai Unió emelkedjen föl, az nem akarhatja úgy a felemelkedést, hogy a perifériát konzerválja. Uh-huh. Tehát fel kell tételeznünk, hogy van érdek arra, hogy az én hatókörömbe hosszú távon beintegrálandó erőközpontok között legyen bizonyos kiegyenlítődés. ez emelkedni, ez bennünket felemel. Most pillanatban pont ezt romboljuk, tehát ezt nem is értem, ezt a politikát, mert én erre játszom. De olyan szituáció nincs a világtörténelemben, hogy valakit ajándékképpen felemel. Olyan nincs. Tehát azok az országok, amelyek felemelkedtek, mondjuk Hollandia a 16. században. Hát
vagy
azok,
a finneket szokták el finneket, a közelmúltban.
Szingapurt,
igen.
Koreaiakat.
Ők hogy csinálták?
Hát először is ugye például a Korea esetében van egy óriási versenyhelyzet. Izrael. Egy fenyegetettség. Ugye? A finnek esetében is. Hát most az oroszok és a németek között be voltak kékelődve. Tehát, és ezek az országok ezt a fenyegetettséget, ezt a kihívást jelentő helyzetet át tudták transformálni egy belső társadalmi nyomásra.
Tehát kiléptek ebből a bizonyos sodródásból,
igen.
És ők maguk elkezdtek
igen.
építkezni.
Igen. Ezt hogyan lehet akkor kilépni ebből a sodródásból? Mert nyilván a nagy nemzetközi globális kártyaasztaloknál nem a magyarok osztják a lapokat. De mit tehet egy ország ahhoz, hogy ebből a sodródásból kikerüljön?
Nem az anyagi felhalmozásra kell hajtani, hanem a tudástőke felhalmozására. Tehát a mi kutatásaink azt mutatják ki, hogy van egy, most ha önök biztos több ilyen gazdasági műsorban már foglalkoztak avval, hogy van a vállalatoknak egy úgynevezett mérlege,
igen.
Ugye az a vagyonát írja, az anyagi vagyonát írja le.
Igen.
Szigorúan az anyagi vagyonát. És nem írja le a vállalatok szellemi vagyonát. De ez közgazdaságilag kiszámítható. A könyvünkben mi erre tettünk egy gyakorlati kísérletet, és sikerült is. Tehát azt nézem, hogy ez a vállalat mennyi pénzt tud a jövőben várhatóan termelni, akkor kapok egy vállalati értéket. Mert én, nekem annyit ér egy vállalat, amennyi pénzt én később ebből ki tudok venni. Na, ezt én átgondolom, akkor egy nagyobb vagyont kapok, mint amennyi a mérlegben van, mint anyagi vagyon. A kettő közti különbséget hívtuk mi tudástőkének. És azt tapasztaltuk, hogy azok a magyar vállalatok, akik termelékenyebbek, azok egyfőre sokkal több tudástőkével dolgoznak, mint anyagi tőkével.
A termelékenység egyébként kéz a kézbe jár a jövedelmezőséggel? Tehát ha valaki termelékenyebbé tud válni vállalkozóként, most mérettől függetlenül, az óhatatlanul nagyobb jövedelemre is tesz-e?
Nem, ez éppen ez a csapdahelyzet.
Aha.
Mert ugye ha veszük ezt az ellátási láncot, ugye ide jön egy német vállalat, és egy hallatlan nagy termelékenységű technológiát letesz az asztalra. De mi abba csak veszünk két alkatrészt, és így összenyomjuk. Na, annak a jövedelmezősége azért azt mondják, hogy ezért annyi pénzt kaszt, amennyit ér. Tehát keveset fog fizetni. És az összeszerű gazdaságban épp ez a szabály sérül. Mert általában igaz ez a szabály a világban, hogy aki termelékenyebb, az gazdagabb, jövedelmezőbb a benél, de aki az összeszerelési láncba lép be, az csak arányaiban kevésbé lesz jövedelmező, összességében nem lesz annyira jövedelmező, mint akik a fejlesztést, illetve az értékesítést.
Mi hogy állunk jövedelmezőség tekintetében, a magyar ipar tekintve mondjuk?
Döbbentesek a számok, és ezt sose hangoztatják. Tehát a legnagyobb magyar ágazat, hogyha itt szabad mondani, a bruttó termelési értékben, tehát abban a tevékenység halmazban, amit mérünk, az az autógyártás. Az kb. 11%, 11-12% a súlya. Most ebben nincs benne az akkumulátor még, ez még egy korábbi mérés. Viszont ha azt nézzük, hogy a GDP-ben, tehát a hozzáadott értékben az érdemi jövedelemtermelésben mekkora súlya, az csak akkor 5%.
Hát ezt sokat mondok.
És ez azt jelenti, akkora, mint a közlekedés. Annak is 5% a súlya. Na most ez azt jelenti, hogy ha azt nézzük, hogy az egységnyi termelés értékre mennyi hozzáadott érték jut, ez az jövedelem, akkor ebben az ágazatban, az autógyártásban ez 20% körüli, míg az átlagos magyar ágazatokban ez 40%.
Hát akkor nincsen semmi baj, gondolhatnánk, nem?
Nincs, hogy fel annyi.
Hát, mert hogy
hát,
a,
hogy
igen.
Hát hogy ne lenne?
A 20 az kevesebb, mint a 40.
Az sokkal, az fele. Tehát, az, tehát hogy ne lenne?
Most ha összehasonlítjuk, hasonlítjuk össze Észak-Magyarországot, vagy Nyugat-Magyarországot, uh-huh. Győrt, ugye? Uh-huh. Meg Pécset. Megnézzük azt, hogy Pécsnek mennyi a jövedelmezősége, a számításaim szerint ez körülbelül 40%. Uh-huh. Győrben csak 20, ugye említettem ezt.
Mert ott autógyár.
Így az autógyár. Viszont Győrben 10-szer akkora a termelés, és ezért az a kicsi 20, ugye,
aha.
Az nagyobb abszolút volument
ja,
jelent,
értem,
mint
értem,
a pécsi 40. De most akkor a kérdés, hogy, hogy azt gondoljuk végig, ugye most még ezt, most a fonákon gondolkodunk, tehát az, hogy rendes, te jó apa voltál, mert a gyerekedből nem kalódott el, nem kezdett el a kocsmákba járni, nem lett, hogy mondjam, utcatőtelék, meg börtöntőtelék, lett belőle egy tisztességes mesterember, aki a családját el tudja tartani.
Uh-huh. Hát akkor az a megoldás, hogy Pécsre is vigyünk autógyára.
Vagy mi vigyünk, nem, vagy hozzunk.
De miért?
Na, de az nem
tovább romboljuk, vagy most nem értem a logikázat.
De az nem megoldás, hogy legyél kőműves fiam egy olyan világba, ahol te lehetsz történész is. Az nem aha, megoldás. Aha, tehát amikor egy ország arra áll rá, hogy a sodródás, ugye, hogy most mindenki valamit csinál, akkor én ide hívom a fél világot.
Te lehetnél hogy... történész fiam, de te csak legyél köműves, az a
igen,
biztos.
Igen.
Na de valahol, és most te bejöttél a csőbe, Gábor, mert én ezt azért tettem fel, mert hogy a magyar gazdaságpolitika szemlátomás ezt, hát mit csinálunk?
Debrecen ja, te elmaradott. Ja, de
hogyha valaki rövid távú sikerekre hajt, akkor valljuk be őszintén, ez egy jó recept. Mert itt ugye én nem kockáztatok, én
hamarabb
csak adom a munkaerőt.
Hamarabb jön a GDP bővülés.
Sőt, ha nincs munkaerő, akkor majd hozok Fülöp-szigetekről, nem? Mert annyit, tehát fogom tudni biztosítani a munkaerőt, és a fejlesztési kockázatot, meg az értékesítési kockázatot, azt nem én futom.
Tehát ez leegyszerűsítve erről szól, hogy mindig is rövid távon gondolkodik a kormányzat, és azonnali minél gyorsabb profit reményében feláldozza a későbbi
kormányok. Ugye ezt kormányok, persze. Kimondanám, mert én hallottam a Gyurcsánytól is azt, hogy magyarázta.
Ez így megy, tehát ez kétségkívül, ez kormányokon átívelően ezt látjuk.
Tehát ez egy kormányokon átívelő probléma, de ez végelményben ugye az a felemelkedésnek van egy kezdeti investíciója. Azért a hollandokat, én egy holland vállalatnál dolgoztam egyébként, uh-huh. Multinacionális cégnél, Lau Egbertsnél, tehát ismerem a kultúrájukat valamelyért. Tehát őnekik a 16. században volt egy óriási investíciójuk, hiszen a világ legszegényebb területe volt.
A tulipán hagymába.
Ja, a spanyol. Hát 80 éves háború volt.
Igen.
Egy elszegényedett terület volt, egyébként Hollandiában még az ember ott természetileg csak lapos földeket lát meg minden, és mégis milyen virágzó. A világhatalom lett egy évszázadra, és hát most állnak rosszul. Uh-huh. Tehát ott valamit be kellett fektetni ahhoz, hogy utána annak a fejlődésnek hosszú távon learassák.
Na, de mibe kéne fektetni mondjuk Magyarországon, most maradva az autóipari példánál, ha előre akarunk lépni, és a sodródásból feljebb lépni, akkor a beszállítói réteget kell erősíteni? Hogy az ő termelékenységük.
De nem, hát ki kell lépni az autógyártásból. Tehát nem abban az autógyártásba kell fektetni, uh-huh. Nem?
Itt azért
akkor, vagyunk... akkor kérdezzük, hogy az autógyártáson belül menjünk el más irányba, és ott a tudás alapú.
Vagy mondjuk azt, hogy mi legyünk Európa startup központja, vagy mesterséges intelligencia központja, vagy lézerkutató központja, ilyesmi?
Nyilván ebbe az irányba gondolkodnék, uh-huh. Ugye, és szeretném jelezni, hogy itt van egy nagy dilemmája a magyar értelmiségnek, vagy elitnek, ugye, hogy amikor a korábbi rendszerből, tehát rendszerváltás előtti állapotokból, igen, azért vagyok ilyen bizonytalan a fogalmazásban, mert mindenki másképp nevezi ezt, de áttértünk a jellegi gazdálkodási rendszerre, akkor reméltük azt, hogy ha leveszik a lábat, leveszik a zsákot a futó lábáról, akkor a futó gyorsabban fut. Na most ez nem következett be olyan mértékben, mint ahogy vártuk, és ebből nagy vita van a társadalomban, tehát például Róna Péter élesen kritizálja a társadalmat, abból nincs benne elég dinamizmus. Bokros, Lajos ugyanezt másképp látja. Ő csak a viszonyok átalakításában gondolkodik. Hát vannak ilyen viták. Én azok közé tartozok, akik bíznak abban, hogyha ez a meritokratikus viszonyrendszer kialakul a társadalomban, akkor a vállalkozók maguk fogják megtalálni azokat a réseket, ahova betörhetnek, és ahol elindulhatunk egy ilyen magyar Nokia irányába. Nekem ez a vágyam hosszú után, hogy legyen egy magyar Nokia. Tulajdonképpen a rendszerváltás óta érdemben magyar nagyvált nem született. Azt születik, hogy születnek ilyen nagyon sikeresnek tűnő cégek, ilyen startupok vannak azért, de ezeket vagy fölvásárolja az amerikai tőzsde, vagy pedig leállnak, hogy ne kerüljenek radar fölé.
Uh-huh. Egy kérdés a végére. Az állam hogyan tudná segíteni ezt a folyamatot? Pénzzel, vagy az oktatás fejlesztésével, vagy mindkettő kell?
Hát kimondta a választ. Ugye én azt mondanám, hogy mind a kettővel. Tehát magyarul ugye van ez az alap közgazdasági tétel, hogy a béreket csak a termelékenység függvényében lehet emelni. Ez nem igaz. Véleményem szerint bizonyos mozgástere van a bérek nélküli béremelésnek is, mert ugye az össz terméktömegből most hány százalékadok a munkának és hány százalékad a tőkének, az egy politikai döntés. Tehát fölvetném azt a problémát, hogyha én azt akarom, hogy a társadalomban legyen ilyen kitörés, akkor a béreknek nem szabad olyan nyomottaknak lenni, ami elsősorban a multinacionális cégeknek való megfelelést szolgálja. És azért, hogy egy család el tudja tartani a történészt gyereket is, tehát uh-huh. egy nagyobb bért kell neki fizetni. Ilyen értelemben, bizonyos értelemben a béremelést önmagában is fontosnak tartom. Azonban az összes béremelési lehetőséget nem adnám oda alapjövedelemként, mert most mindegy, ezt a szót ezt sokféleképpen használják, de vegyük úgy, egy minimálbér is alapjövedelem, egy YES is, egy családtámogatás is alapjövedelem, ilyen értelemben, ahogy én most ezt használom. Tehát nem így adnám oda, hanem olyan formákban, hogy például érezze azt egy család, hogyha egy gyereket egyetemre küld, akkor annak van perspektívája. Mert ugye ez itt nagyobb a támogatás, mint külföldön, és így tovább. És van értelme itt egyetemre járatni, és itt akkor nagyon valószínűség, hogy itt marad, és itt van. Tehát magyarul a tudástőkébe fektetnék, amely összetett. Tehát ez nem csak az emberi. Mert a tudástőke számos eleme a gyárba van, tehát hogy az know-how, a szabadalmaztató, vagy a leírt folyamatok, a vevőknek a menedzselése, az is a tudástőke. De a másik pedig az embernek a tudástőke hordozó képessége. Tehát egy olyan ember, aki tud a vevővel udvariasan tárgyalni, aki nem sérti meg a vevőt, aki tud angolul, stb. De ez mind pénzbe kerül. Tehát ilyen értelemben ezt nem kell úgy uradni egy összegbe, hanem egy részét úgy, hogy te élj jobban, a másik részét pedig úgy, hogy készülj fel arra, hogy te hordozod majd a jövő tudástőkét. Uh-huh. És hogyha ez egy meritokratikus környezettel találkozik, akkor van reményünk arra, hogy ez megtalálja ez a vállalkozó ezt a lehetőséget. Azt hagyd mondjam el pozitív üzenetként, hogy tényleg a mérések azt mutatják, hogy ha nő a termelékenység, minél termelékenyebb egy vállalat, annál több tudástőkét használ. Uh-huh. Ez egy mérés, ez nem arról van, hogy én kitaláltam, uh-huh. én ezt be tudom bizonyítani uh-huh. a mérlegbeszámolók alatt.
Oké. Okay. Hú, nagyon érdekes volt, nagyon szépen köszönjük a gondolatokat, okosabbak lettünk, reméljük a hallgatók, és köszönjük, hogy itt járt nálunk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Az elmúlt percekben Buda György közgazdásszal, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével fejtegettük azt, hogy sodródó magyar gazdaságunk hogyan tudna feljebb lépni.
És a könyv, amelynek kapcsán beszéltünk, abban azok a címében szerepelnek azok a kifejezések, amik itt ebben a beszélgetésben is sűrűn előttek, tehát sodródásból feljebb lépés, tudásalapú versenyképesség,
Ez a könyv címe.
Könyv, igen. Aminek az apropóján beszélgettünk. Köszönjük szépen még egyszer.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Furcsa kontraszt jön az előző beszélgetés után. Lothar Matthäus német labdarúgó, a magyar válogatott volt szövetségi kapitánya egyik aranyköpése jön, ugyanis ma ünnepli a születésnapját, és ugye beszélgettünk ugye magyar gazdaság felemelkedéséről és az ezzel járó boldogságról, de ennek Lothar Matthäus szerint van egy másik útja is, idézem a születésnapost, ezt mondta: egy ízben Budapesten éltem, és láttam, hogy a futball hogyan segítette a magyar embereket boldognak lenni.
Engedd meg, hogy mosolyogjak.
Hajrá!
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor, a Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Mi is nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy milyen cizellált módszerekkel próbálják megszerezni bankszámla adatainkat a csalók. A Nemzeti Bank szerint évente 10 000 adathalász csalás történik hazánkban, és ilyenkor, amikor ez megesik, és valakit komoly anyagi veszteség ér, akkor elindul a vita, hogy miért nem véd meg a bankom. A bank meg azt mondja, hogy hogy lehetsz olyan alulinformált, kedves ügyfél, hogy nem vigyázol jobban az adataidra, nem nézed meg jobban, hogy mire kattintasz, stb. Stb.
Régóta firtatjuk, hogy hol van a határ, amikor az ügyfél nyakában lehet varni, hogy igen, ő volt a hibás, ezért az ő sara, nem is jár neki vissza semmi. De mikor van az, hogy már beszámoltunk olyan estekről is, ahol az ügyfél mindent megtett, és mégis csalás áldozatául esett. Szóval ki az, aki visszakaphatja a pénzét, ahol helytáll a bank, vagy a kártyatárság, vagy akárki, hogyha az ügyfél tényleg vétlen. Szóval igen. Hol van ez a... Ezzel kapcsolatban látunk kicsit tisztában most.
Igen, mert hogy egy precedens értékű döntés született a kúrián erről, hogy miről van szó egészen pontosan. Dr. Kovács Erikát fogjuk faggatni, a pénzügyi békéltető testület elnöke ő. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, hát először a konkrét ügyet legyen kedves, ismertesse meg velünk, hogy tudjuk, hogy miről van szó.
Igen, egy kúriai döntés született ugye nemrégiben, aminek az alapját egy olyan ügy képezte, amivel a kedves ügyfél eljött hozzánk, és próbált a pénzügyi békéltető testület előtt igényt érvényesíteni, amivel kapcsolatban mi valóban úgy gondoltuk, hogy a pénzügyi szolgáltatónak térítési kötelezettsége van. Hoztunk egy erre vonatkozó döntést ajánlás formájában, majd a szolgáltató ezt megtámadta, és eljutott az ügy egészen a harmadfokú bíróságig, a kúria döntéséig, amit ugye mi is csak nem régen ismertünk meg. Az ügy maga arról szólt, hogy egy kedves ügyfél egy online apró hirdetési portálon akart egy terméket eladni, de sajnos egy kibercsaló, idézőjelbe tett vevője egy banki weboldalhoz nagyon-nagyon hasonlító adathalász internetes oldalra kalauzolta őt, ahol sajnos megadta a bizalmas azonosítóit, és ezzel a csaló az ügyfél számlájáról 1 forint átutalást tudott kezdeményezni. Azonban az ügyfél tudta beleegyezése és a neki adott bárminemű banki információ hiányában abba a helyzetbe került, hogy azt a bizonyos számlát, amire ez az 1 forintos összeg elment, partnerként mentette a banki rendszer, ami lehetővé tette, hogy a következő időszakban bármikor bárki az ő tudta és beleegyezése nélkül az úgynevezett erős ügyfélhitelesítés hiányába is tranzakciókat tudjon végrehajtani, és sajnálatos módon ez meg is történt, ebből eredően érte akár ez a kedves, érte akár ezt a kedves ügyfélt, és ezért próbált meg jogorvoslatot keresni előbb a bankjánál, ami sikertelen volt, majd utána hozzánk fordult,
Igen.
És ahogy mondtam, a bíróság összes létező fokozatát megjárva az ügy. Most végül is a kúriai döntéséből tudtuk meg azt, hogy a kúria is egyetértve a mi álláspontunkkal azt állapította meg, hogy nem volt súlyosan gondatlan ez a kedves ügyfél, mert nem volt tisztában a magatartása következményeivel. Ebből következőleg az a szabály, ami a pénzforgalmi rendeletben a 45. paragrafus 3. bekezdését jelenti, nem alkalmazható az ő esetére akként, hogy bizonyítható lenne az ő szándékossága vagy súlyos gondatlansága, ezért őt jogosan illeti meg az a követelt összeg, amit a pénzügyi szolgáltatójától kért. Hát elég hosszasan, de mégiscsak röviden összefoglalva ennyi volt a tényában.
Tehát ha jól értem, az, mindez azon múlott, hogy a rendszerben kedvencként, vagy nem tudom, ilyen könnyen utalhat partnerként lett elmentve a kamuszámla, hogy a
Így van, amit ugye az ügyfél nem tudott, nem is akart, erre az ő szándéka nem terjedt ki, erre az ő célja nem irányult, a bankjától információt arról, hogy ez történik, nem kapott.
Aha, tehát akkor
nem hagyhatta jóvá, így van, nem hagyhatta jóvá ebből folyólag ezt a pénzügyi, illetve bocsánat, még ez adminisztratív tranzakció igazából, de pénzügyi hatása van, hiszen ha valaki a banki rendszerbe partnerként van mentve, akkor onnantól fogva az a bizonyos szabály, hogy egy erős ügyfélhitelesítés és kétszeres biztonságot jelentő jóváhagyás, nem érvényes, nem játszik, ebből folyólag az ő tudta és beleegyezése nélkül a partnerként mentett kedvezményezetti számla javára vígan transzaktálhatott, aki csak szeretett volna. Ez történt az ő esetében, ebből keletkezett.
Na most, hogyha nem mentődik automatikusan partnerként, hanem ő más módon jut be ezt követően a csaló, akkor viszont nem az ügyfélsor, akkor rögtön más a mennyasszony fekvése? Tehát akkor...
Hát ugye akkor egyszer tudott bejutni egy forint terhelés erejéig a csaló, hogyha ez partnerként nem lett volna mentve, akkor ezt a műveletet megismételni nem tudta volna.
De ha ezt követően valahogy mégis bejut és elkezd utalgatni, akkor az,
hát
már...
Hát nem tudott volna bejutni, ennyi a lényege.
Tehát az már egy másik...
Mert az két faktoros
az már egy másik ügy, hogy, hogy megszerzi a második faktort. Aha, jó.
Ez egy... Tehát nyilván most mindenki, aki gondatlanul jár el, nem körültekintő, az nem fog tudni hivatkozni erre, mert ugye a bankoknál pont ez... Ez a választóvonal, gondolom, nem? Tehát, hogy, be kell azt nekik bizonyítani, hogy én a lehető legnagyobb gondossággal jártam el, és mégis veszteséget szenvedtem, mégis becsaptak, mégis átvertek. Itt van a választóvonal valahol az én értelmezésem szerint, csak nem tudom, hogy ez így jó-e.
Hát picit pontosítanék, mert a választóvonal az abban van, amit ez a bizonyos pénzforgalmi törvény 45. paragrafus 3. bekezdése mond, hogy a pénzforgalmi szolgáltató, vagyis ugye a számlavezető bankok, vagy a kártyakibocsátók, ugye ez mind a kettőre vonatkozhat, akkor mentesülnek a felelősség alól, hogyha bizonyítják, hogy a jóvá nem hagyott fizetési művelettel összefüggésben keletkezett kárt, a fizető fél, vagyis az ügyfél, ugye a számla tulajdonos vagy a kártya birtokos, családmódon eljárva okozta, vagy kötelezettségeit súlyosan és szándékos, és vagy szándékosan megszegve kár történt, tehát az ő hibájából, és akkor itt van egy példálózó felsorolás, ahol azt olvashatjuk, hogy így különösen, ha, ez nem az összes eset, ez egy kiemelve, a készpénz helyettesítő fizetési eszköz használatához szükséges személyes hitelesítési adatait arra nem jogosult harmadik fél részére átadja, vagy megismerhetővé teszi. Ez egy példa, amit ez a jogszabályhoz, de a lényege ennek a szabálynak az az, hogy a bizonyítási teher azon a pénzforgalmi szolgáltató számlavezető bankon van, akinek a felelőssége akkor nem áll meg, hogyha azt tudja bizonyítani, hogy a fizető fél családmódon, illetve szándékos vagy súlyos gondatlan magatartással okozta magának akár.
Na de hát említett esetben az elején azért ez megtörtént, tehát végül is ő
de ott nem volt kár?
Ő tényleg megadta az adatait a csalónak önmaga.
Igen, van, de nem volt nem kár, volt ott kár, csak egy forint amiből, volt a kár.
Így van, amiből ő a kárt elszenvedte, az az a tranzakció volt, amikor már partnerként mentve a kedvezményezetti számla javára további tranzakciókat tudtak a csalók lebonyolítani, anélkül, hogy ő arról tudott volt.
Ez
itt
viszont,
a probléma az volt, hogy a pénzügyi szolgáltató rendszerébe nem tudjuk, hogy hogyan pontosan, de minden esetre az ügyfél tájékoztatása elmaradt a tekintetben, hogy nem kapott sem SMS, sem más típusú üzenetet az érintett ügyfél arról, hogy ő partnermentést hajtott volna végre, mert a partnermentés megtörténtéhez neki beleegyezést kell adnia. Na ez az, ami nem történt
tehát
meg.
Akkor ez egy tehát ez egy különleges eset, tehát ez...
Hát ha ilyen valaki... nagyon sok van, olyan értelemben nem különleges, hogy sajnos ilyen eset nagyon sok van, és még előttünk is vannak olyan ügyek, amik majd ezt követően várnak bírósági döntésre, és nagyon hasonló, vagy teljesen azonos tényállás mellett fordultak el.
Egy kérdés. A legtöbben úgy járnak, hogy kapnak egy e-mailt, hogy önnek köztartozása van, csomagja érkezett, fizesse be az áramszámláját, átvezetik egy másik oldalra, megadja a fizetési adatait, és lenyúlják a pénzét. Ez melyik kategóriába esik?
Hát nagyon nehéz helyzetbe hozott engem a kérdéssel, mert hogy általános, általános választ ilyen kérdésre azért nem lehet adni, és pont ez az egyik lényege ennek a kúriai döntésnek, ami megerősíti a mi korábbi gondolatainkat, tudásunkat, elképzelésünket és konkrét döntésünket is, tekintettel arra, hogy minden eset más, és ezt mondja ki a kúriai döntés is többek között, hogy a fogyasztót érintően, tehát az ügyfelet, aki elszenvedi a kárt, tehát az ő körülményeit, a konkrét ügylet, a konkrét tranzakció vonatkozásában minden tekintetben vizsgálni kell. Tehát az ön kérdésére választ adni akkor tudok, hogyha a következő kérdéseket is megválaszoljuk. Egy. Ismerte-e a kötelezettségeit ez a kedves ügyfél? Kettő. Betartotta-e a szabályokat? Három. Általánosan tájékozott volt-e? Négy. Körültekintően óvatosan járt-e el abban a konkrét tranzakcióban, amiből őt a kár érte, és a legfontosabb talán mindezek mellett, mert ezek ugye együttesen értendők, tehát ezekre a kérdésekre a válasz együttesen értendő és együttesen vizsgálandó, de a legfontosabb talán az, hogy képes volt-e felismerni, és képes volt-e értékelni az esetleges szokásos banki működéstől eltérő jellegzetességeket, ezek tartalmát, és mindezeknek a következményét magyarul, az ő tudata felfogta-e, átfogta-e azt, hogy őt, ha ilyet csinál, ebből kár éri, de ez már csak a következmény, mert a legfontosabb része, amit először felolvastam, ugye, hogy képes volt-e felismerni és értékelni, hogy az adott tranzakcióból őt kár fogja érni. Tulajdonképpen ezt összegzi bővebben kifejtve a kúriai döntés indokolása is, ami tökéletesen megegyezik a mi érvelésünkkel abban a döntésben, ami a bírósági ügy alapjául szolgált. Tehát azért nem tudok általános kérdésre általános választ adni, mert az mindig az adott ügylet körülményeitől függ. Ezért nagyon fontos, és nagyon sok munkát, időt, energiát elvevő ügytípus ez nálunk is például, mert az ügy összes körülményét vizsgálni kell ahhoz, hogy egy ilyen és megválaszolható legyen. Mit tudott, mit nem tudott, miről kapott tájékoztatást, felkészült volt-e, eltérte az általánostól, felismerte-e, és képes volt-e értékelni azt, hogy ez a tranzakció teljesen más, mint aminek egyébként történnie kellene.
Értjük. Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást. Tényleg nagyon hasznos szívesen. Beszélgetés volt, és sok erőt
talán
kívánunk
annyit,
a perekhez. Igen, persze,
köszönjük,
minden.
Köszönjük szépen. Ha szabad egy jó tanács minden kedves honfitársunk számára, azért legyenek nagyon óvatosak az adataikkal. Tehát tényleg az, ahogyan a bankok erre a figyelmet egyébként is, a Nemzeti Bank is felhívja, ne adják ki semmi körülmények között, ne kapkodjanak a tranzakciók végrehajtásakor, figyeljenek oda a részletekre, és értékeljék az adott szituációt a helyén, nagyon-nagyon odafigyelve arra, hogy mi történik velük, és milyen műveletet akarnak velük végrehajtatni. És hogyha kellően körültekintőek és óvatosak, akkor fel fogják ismerni azokat a szokatlan körülményeket, ami gyanús kell, hogy legyen, és annak eredményeképpen nem hajtanak végre semmilyen műveletet. Ez a valódi biztonság, azt gondolom.
Köszönjük szépen még egyszer, nagyon jó munkát kívánunk, viszonthallásra.
Nagyon szépen köszönöm, minden jót önöknek is, viszonthallásra.
Dr. Kovács Erika, a pénzügyi békéltető testület elnöke, fejtette meg, egy precedens értékű döntés született a kúrián, ugyanis arról, hogy most kinek van igaza egy olyan esetben, amikor kibercsalók károsítanak meg valakit.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral.